neked néhány részletet. Victoria szíve nagyot dobbant. Ezek szerint Pietro ismét látni akarja. Nagyon-nagyon szeretném, motyogta, és megpróbálta leküzdeni a remegést, ami ebben az őrült izgalomban erőt vett rajta. Nem akarta, hogy Pietro megsejtse, hogy milyen félszeg és tapasztalatlan. Nagyon erősen tartotta magát, és megpróbált nagyon szigorúan figyelni mindenre, amit Pietro mondott. Az első férfi, aki úgy beszél vele, mint egy felnőttel. Nem számított, hogy a filozófiából, amit Pietro megpróbált elmagyarázni, csak nagyon keveset értett meg. A nagy lelkesedés, ami kiült Victoria arcára, egyre jobban belelovalta a beszédbe Pietro Caravaggit is. Azután, mint aki ráeszmélt, hogy túl sokat beszélt, félbeszakítottam önmagát. Mondd, hogy tetszik neked Boston? Imádom. Victoria úgy beszélt, mintha az egész város lakóival együtt a szívére akarná ölelni, de valójában csak Pietrora gondolt. Egy diák számára itt rengeteg lehetőség van, bólintott Pietro. Én még csak most kezdtek ismerkedni velük, mondta Victoria. Voltam már egyszer színházban, de múzeumban még nem. És eszébe sem jutott, hogy erre, mint halk csalétekre, Pietro lecsap. Van most az olasz mestereknek egy jó kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Nem akarod megnézni? Mikor? Kérdezte Victoria. Túláradó örömében eszébe se jutott, hogy kéresse magát. Pietro gondolkodott, mintha az elfoglaltságát latolgatná. Mit szólnál a vasárnap délutánhoz? 2 óra körül érted mehetnék az iskolába. Inkább találkozzunk itt a téren, javasolta Victoria, és ezzel annak az érzésnek engedett, hogy Polly és a többi lány előtt titoknak és magának tartsa meg Pietrot. Várhatnálak itt a műszaki főiskola bejáratánál, vagy ha esik, akkor a Harvardon a diák nagyáruház árkádja alatt. Ahogy akarod. Nem gondolod, hogy ez illendőbb így? Pietro vállat vont. Ugyanis, kezdte Victoria, ne magyarázkodj, tehát vasárnap. Vasárnap, suttogta Victoria. 9. fejezet. Szerencse, hogy másnap szombat volt, mert képtelen lett volna tanulni, vagy figyelni az órákra. Később ért haza, mint ameddig a kimenője szólt, de sikerült észrevétlenül fellopakodnia a szobájába, és egy szikrányi lelkiismeret furdalása sem volt, hogy nem jelentette be a késést. Victoria is, mint Vicky, határozottan megérezte a sorsát. Pietro Caravaggi fontosabb volt számára, mint a szabályok és rendszabályok. Talán még az életének is része lesz. A könyvesbolt, amely eddig minden figyelmét lekötötte, egyik napról a másikra elvesztette a jelentőségét. Victoria felett úgy múlt el ez a munkanap, hogy még a könyvek borítólapjára sem nézett rá. Minden diákot, aki belépett az ajtón, gondolatban összehasonlított Pietroval, és örült, hogy valamennyien értéktelennek és zöldfülűnek tűnnek mellette. Mulatságos gondolat volt, hogy valaha irigyen nézte a lányokat, akik a fiúkkal jöttek. A kabát hajtókájába tűzött krizantémok, valamelyik futballcsapat nevével nem ébresztettek vágyat Victoriában, hogy a Harvard Station felé tóduló tömegbe elegyedjék. Ez a szombati nap gyönyörű átmenet volt, amelyen a holnapra várhatott. A holnapra, amikor ismét láthatja Pietrot. Pietro már felalá sétált az őszi esőben, amikor másnap délután Victoria megérkezett a Harvard térre. Meglehetősen nagy önuralmába került, hogy inkább 5 perccel később érkezzen, mint előbb, de emlékezett Vicky szavaira, hogy egy lányon soha ne érződjék a lázas igyekezet, és ez alkalommal Victoria bölcsen megfogadta az anyai tanácsot. Szaladni, ugrálni tudott volna örömében, de ennek ellenére nyugodtan sétált az utcán, és ahogy az ember egy futó barátot üdvözöl, ahogy Pietro valójában még az volt, várakozó felé nyújtotta kesztyűs kezét. Itt van a kocsim, mondta Pietro. Victoria a legnagyobb meglepetésére, akinek eszében sem jutott, hogy ehhez a meglepetősen kopott fiatalemberhez egy autó is tartozik. Itt parkolok a Harvard téren. Karon fogta Victoriát, és az esőtől fényes utcán az ütött kopott autóhoz vezette, amilyeneket $100 vesztegettek a diákoknak, és 1-2 éven belül kiselejteztek. A jobboldali ablakot csak félig lehetett le és felhúzni. Az eső egy kicsit beszivárgott, és úgy simogatta Victoria forró arcát, mint egy kellemes, hűvös fátyol. Kényelmesen befészkelte magát a sarokba, lehúzta a kesztyűjét, mielőtt Pietro beindította a pöfögő motort, és beindult a Memória úton, felfelé a vasárnapi forgalomba. Bizony nem valami flancos kocsi a drága, mentegetőzött Pietro, és úgy beszélt a kocsiról, mint egy kedves, idősebb nőről. De minden üvé elvisz. Egy napon bizonyára végkimerülésben rogy össze az út közepén, de addig is, és vállat vont. A nagyapámtól tudok egy versikét a bricskáról, kerek 100 évig gurul, aztán darabokra hull, egy szép nap, egy perc alatt. Hirtelen elhallgatott, mert arra gondolt, hogy Pietro megveti az ilyen csacska verseket. Pietro azonban éppen ellenkezőleg szinte gyöngéden nézett rá. Mesélj nekem Larrymore-ról, kérte. Sohasem voltam délen. Ó, Boston után halálosan unalmasnak találnád, mondta határozottan Victoria. Egyik nap múlik a másik után, és soha nem történik semmi. Mindig ugyanazokat az arcokat látod, ugyanazokat a dolgokat csinálod, és ha nincsenek lovaid... Neked voltak? Kérdezte Pietro, amikor látta, hogy Victoria habozik. Kettő is, bolintott Victoria. George és Tish. A George egy kicsit kótyagosan hangzik, mint lónév, de George intelligens ló volt, biztos lábú és nagyszerűen ugrott. Sokszor csak szőrén ültem meg. Szerencsés vagy, mondta Pietro. Jó annak, aki tud lovagolni. Aztán gyorsan, mint aki titkolni akarja sajnálkozását, megkérdezte. Tehát farmon laksz? Nem igazi farm, magyarázta Victoria. A háza nagyszüleimé és egy kis ültetvény is tartozott hozzá, de a földet lassanként eladták, és mindössze 5 hektár maradt. Pietro halkan füttyentett. Olaszországban 5 hektár tisztességes birtoknak számít. Olaszországnak melyik részéről származnak a szüleid? Az Adriai tengerpartján Rimini mellett egy kis faluból, és mondott egy nevet, de olyan halkan, hogy Victoria nem értette. Egyszer szeretnék elmenni oda, de csak látogatóba. Röpke mosolyt vetett a mellette ülő kislányra. Victoriát meghatotta a Pietro új megnyilvánulása. A kíváncsiság, hogy megismerje a falut, ahol valamikor a szülei éltek. 2 testvérem már járt Olaszországban. Idősebbek nálad? Kérdezte Victoria. Igen. A nővérem férnél van, a bátyám ügyvéd New Yorkban, és büszkén hozzátette. Az anyám akarata volt, hogy a fiai művelt emberek legyenek, ő is nagyon szeretett iskolába járni. Elvégezte a 3 osztályos falusi iskolát, és volt egy 4. osztály is, ahová, ha valaki akarta, 2 évig járhatott. És ő 2 évig járt. Képzeld csak el! A folyón evezősön edzettek. Victoriának úgy tűnt, mintha álmában suhannának tovább a vízen, és közben megpróbálta elképzelni ezt a családi és társadalmi hátteret, amely annyira különbözött a sajátjától, de ami Pietrót még sokkal rendkívülibbé tette. Amint az egyetemek körül kanyargó nyírkos útról Pietro áthevült arcára vetette a szemét, úgy találta, hogy a legszigorúbb mértékkel nézve is kimondottan csinos. A bőre a halvány olivaszín ellenére friss és kicsattanó, fekete haja, ha egy centivel hosszabb, hullámos lett volna. Miközben Victoria ezen elmélkedett, elszalasztotta a lényeget, amit Pietro megint csak a folyóiratáról mondott, és csak a Robert Graves esszéjével kapcsolatos megjegyzése ébredt, amelyet Pietro egy fiatal Yale-i professzortól kapott. Természetesen ismered Graves-t, ugye? És Victoria, miközben áldotta John Sawyert, aki felhívta a figyelmét néhány mai íróra, nyugodt lélekkel igent mondhatott. Akkor biztosan ismered a Homérosz fordítását. Pietro most olyan témára tért, amelyen Victoria éledő önbizalma megfeneklett, mielőtt a folyón átérve a híd után a zsúfolt Fenway felé fordultak. Nagyon csendes volt. Abban bízott, hogy az odaadó figyelem pótolja majd az irodalmi tájékozottságot. Bárcsak Radcliffe-ben iskolázhatott volna, hogy megközelítené ennek a ragyogó fiatalembernek a szellemi szintjét. De Pietro láthatóan észre sem vette szegényes műveltségét. Kedvenc témáján lovagolva egyre beszédesebb, lelkesebb lett. Útközben, egészen pontosan a műszaki főiskola előtt, amelyen a diács szövetségek görögbetűs lobogói lentek, Pietro kezdett határozottan kisfiúsnak tűni Victoria szemében, lázas lelkesültségével. Ez volt az első